Kedves hallgatóink! 75 éves az Észak-Atlanti Szövetség, azaz a NATO. Az alapítás óta a világ bizony jócskán megváltozott, például éppen több pólusúvá válik, ami komoly kihívást jelent a szövetség számára.
Véleményem szerint abban a mértékben, ahogy a NATO kilép a területéről, az a katonai képességek egyensúlyát az elrettentéstől inkább a provokáció felé billenti.
Merre tovább? A témában rendezett nemzetközi konferencia egyik neves amerikai előadójával beszélgetünk műsorunk második felében. Újabb tartományi választások voltak Németországban. Ezúttal a Berlint körülölelő Brandenburgban dönthettek a polgárok leendő kormányzatukról.
Nagyon érdekes a fiatalok választói viselkedése. A leglátványosabb a fiatalok támogatása az AfD esetében, ami sokakat megdöbbent, hogy milyen módon radikalizálódhattak, vagy milyen módon tud ennyire meggyőző lenni az AfD a fiatalok számára.
Prőle Gergelyt kérdezzük arról, mi és miért történik Németországban. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Múlt vasárnap Szászország és Türingia után egy harmadik kelet-német tartományban, a Berlin körül elhelyezkedő Brandenburgban is tartományi parlamenti választást tartottak. Itt azonban teljesen más eredmény született. A szociáldemokrata párt, amely egyben a helyi kormánypárt, aratott győzelmet. Az AfD csak második lett. Erről a választásról, valamint Németország gazdasági helyzetéről is kérdezem Prőle Gergely, korábbi berlini nagykövetet. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Üdvözlöm a hallgatókat is.
No hát, mit csinált ügyesen az SDP, hogy győzni tudott? Mindenki azt várta, ugye, hogy az AfD, az Alternative für Deutschland fog nyerni, úgy, ahogy a másik tartományban, Türingiában és Szászországban a CDU nyert, itt pedig a szociáldemokraták.
Brandenburgban sajátos helyzet alakult ki, tekintettel arra, hogy egyrészt egy olyan tartományi miniszterelnökről beszélünk, Wojtke úr személyében, akinek nagyon nagy a személyes tekintélye és a kisugárzása, tehát volt itt egy személyes bónusz, ami nagyon fontos. Azon kívül az is fontos, hogy ő megtette azt a taktikai lépést, hogy növelte a tétet, és azt mondta, hogy ha nem ő nyeri a választást, akkor búcsút mond a politikának. Tehát a saját személyes egzisztenciáját is, ha úgy tetszik, függővé tette a választás eredményétől, aminek az lett a következménye, hogy más pártok szavazói is átszavaztak rá. Így tudott győzelmet aratni.
Egyébként az AfD nem sokkal maradt le, kevesebb, mint 2%-ponttal, tehát ők is nagyon erősen végeztek.
Így van, itt nem arról beszélhetünk, hogy valamiféle trendforduló következett volna be, hiszen nagyon megerősödött az AfD, sőt, ugye kialakult az a helyzet, hogy tekintettel arra, hogy a szavazati arányoknak megfelelően most már a kétharmados döntéseket igénylő területekbe bele tudnak szólni, ezért ők joggal mondják magukról, hogy leomlott az a tűzfal, amit korábban köréjük húztak föl, vagyis most már bizonyos értelemben részesei hatalomnak abban az értelemben, hogy megkerülhetetlen politikai erő.
Azt is olvastam, hogy a tartományi miniszterelnök eltiltotta az országos pártvezetést a kampányolástól, tehát hogy ott helyben kampányoljanak. Ez azt jelenti, hogy országos szinten a kormányzó pártok továbbra is népszerűtlenek Brandenburgban is?
Mindenütt népszerűtlenek, és az, hogy a kancellár maga is, noha ebben a tartományban lakik, nem vehetett részt a helyi szociáldemokraták kérésére a kampányban. Ez jól jelzi, hogy nem akarták, hogy a szövetségi kormány népszerűtlensége az átragadjon a tartományi kormányra, vagy a tartományi SZP-re is, ezért döntöttek.
A felmérések azt mutatják, hogy most a zöldek a legelutasítottabb párt, ráadásul főleg a fiatalok körében, pedig hát nagyon ígéretesen indult ugye ez a zöld politikai mozgalom. Miért lettek ennyire népszerűtlenek a fiatalok körében főleg?
Nagyon érdekes a fiatalok választói viselkedése. A leglátványosabb a fiatalok támogatása az AfD esetében, ami sokakat megdöbbent, hogy milyen módon radikalizálódhattak, vagy milyen módon tud ennyire meggyőző lenni az AfD a fiatalok számára, és valóban a zöldek nagyon népszerűtlenek lettek. Talán azért abban lehet ezt magyarázni, mert ugye a szövetségi szinten is az a fajta erőltetett zöld politika, ami a zöld átállás, az egyébként nemes célnek is nevezhető zöld energiára való átállás, ezt a fajta fordulatot erőlteti, ezt a zöldek olyan radikálisan és olyan doktrinér módon akarták végrehajtani, ami hát a háztartásokat is nyilvánvalóan anyagilag megterheli, de az hagyján a német gazdaságnak is látványos versenyképességi hátrányokat okoz. Tehát ez az, ami leginkább a zöldeket a népszerűség felé tolja, miközben persze ők megpróbálják magukat már abba a helyzetbe hozni, hogy a következő szövetségi parlamenti választások után a CDU partnerei lehessenek.
Hát ez érdekes lesz, hogy a kereszténydemokraták velük szövetkeznek, hát nem kompatibilis a kettő ideológiailag.
Nincs ebben, hát nincs ebben olyan nagy csoda, mert a legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában és Schleswig-Holstein tartományban már ilyen koalíciók működnek. Korábban működött ilyen már, sőt, talán most is működik még Hessen tartományban. Tehát ez egy bizonyos értelemben bejáratott gyakorlat, különösen a fiatalabb CDU-s politikusok körében.
Mindhárom kelet-német tartományban, ahol legutóbb választás volt, az úgynevezett BSV mozgalom végzett a harmadik helyen, ők kik?
Ez egy nagyon érdekes formáció, mert egy kelet-németországi születésű, de félig perzsa származású politikus nő Sarah Wagenknecht az alapítója. Az ő neve szerepelt a párt nevében, Sarah Wagenknecht szövetség, bűnvész Sarah Wagenknecht, aki egyébként az élő legenda Oscar Lafontaine volt pár vidéki miniszterelnöknek a felesége. Tehát ilyen értelemben egy nagyon érdekes figura, aki hát nagyon ügyesen keveri a baloldali szociális demagógiát a jobboldali idegenellenességgel, és ebből egy olyan sikeres formációt tudott létrehozni, ami vonzó az emberek számára, úgyhogy ahol elindult, mindenütt 10% fölötti eredmény.
Akkor az is lehet, hogy a jövőben az AfD-hez csatlakozik, később is együtt tud majd akár kormányozni is?
Nem,
szövetségi
ezt szinten? Nem, bármint tudjuk, a vörös és a barna olykor nagyon közel vannak egymáshoz, erre nem látok különösebb esélyt. Az viszont már most látható, hogy a CDU-val próbálnak koalíciót kötni, ez zajlik Türingiában, és hát másutt is úgy tűnik, hogy megkerülhetetlen politikai erő lesz, mert a klasszikus pártok nem képesek többséget összehozni a tartományi parlamentben.
A német szabaddemokraták elnöke mondott egy olyat nemrég, hogy nem hiszem, hogy jelenlegi teljesítménye mellett ez a koalíció eljut karácsonyig. Ez reális, és akkor új előrehozott választást kell kiírni, hiszen jövőre, jövő ősszel lennének a választások.
Hát már sokszor hangzottak ilyen fenyegetőzések. Valóban nagyon rossz a viszony a koalíció pártjain belül. Én mégis azt gondolom, hogy a most a kriszbizalmatlansági indítvány intézménye, ami a kancellárt nagyon bebiztosítja, illetve a hatalomhoz fűződő közös érdek az jó eséllyel együtt fogja tartani ezeket a pártokat. Ha mégsem, akkor pedig hát lehet, hogy néhány hónappal előbbre kell hozni a választásokat, de igazán ennek már olyan nagyon nagy tétje nincs, hiszen szeptember 28-án jövőre így is sor kerül a parlamenti választás.
Arra kérem, hogy mondjon néhány szót a német gazdaság állapotáról, mert erről kevesebb szó esik, talán hát biztos vannak szakcikkek róla, de hát mindig úgy él a tudatunkban, hogy Németország nagyon erős, a legerősebb európai állam, ott minden rendben dübörög a gazdaság, és hát így a fegyverkezéssel kapcsolatban is, amit meghirdettek, látszik, hogy azért nem dübörög. Mi a helyzet ott Németországban most?
Talán nem haszontalan előre bocsájtani azt, hogy amiért minket itt Magyarországon valóban érdekelhet Németország állapota, az az óriási gazdasági kitettség, ami Magyarországon fennáll a német gazdasággal kapcsolatban. Tehát 30% körüli a tőkebefektetések aránya, az exportunkban szintén döntő jelentősége van Németországnak, az importban is. Tehát ez egy olyan súlyú németországi jelenlétet, illetve egy Németországtól való függést jelent, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ő mi is a helyet. A mostani németországi szituációnak igazából az a rákfenője, hogy van egy politikai instabilitás. Látjuk ezt, hogy mi beszéltünk róla, hogy a pártok közötti verseny, illetve az a elszigetelés, ami az AfD-t érinti, ez milyen abszurd koalíciókat képes létrehozni. Ez nem segíti a kormányzást. A föderatív berendezkedés is nehéz helyzetben van. Nem tudják meghozni azokat a döntéseket, amelyek az egész országra kiterjedőek, és itt már ennek van komoly gazdasági implikációja is, hiszen akár a digitalizációban való elmaradottság, az infrastruktúra fejlesztések hiánya, vagy amit ön is említett, a hadsereg fejlesztések mind jelentős központi döntéseket előfeltételeznek. Na most, ami a gazdaság helyzetét általában érinti, mindenképp szót kell ejteni arról, hogy az orosz-ukrán háborúi döntő változást hozott, hisz megszűnt az az olcsó energiaellátás, ami Oroszországból korábban lehetséges volt. Ez egy súlyos csapást mért elsősorban a vegyiparra, aminek nagyon nagy a kőolaj szükséglete, de hát energetikai szempontból nyilván az autóiparra is. Van egy technológiai probléma, az a fajta elképzelés is, itt megint csak a zöldek ideológikusságára kell visszatérnünk, ami arról szólt, hogy az elektromobilitásnak nagyon nagy jövője van. Látjuk, hogy az emberek csak addig szerettek elektromos autókat venni, amíg jelentős kormányzati szubvenció járt ezekkel. Abban sem biztos mindenki, hogy az elektromos autók jelentik a jövő mobilitását. Sok szó esik most már a hidrogén meghajtásról, tehát itt egy súlyos technológiai kihívás előtt áll Németország. Ezek a tényezők befolyásolják Németország jelenlegi gazdasági helyzetét, nekünk pedig nagyon fontos, hogy a német gazdaság állapota továbbra is javuljon és ne romoljon.
Hogyha most lemegyünk az átlag német állampolgár fókuszára, ők hogyan érzik azt, hogy milyen állapotban van a gazdaság? Például Franciaországban igencsak lecsúszik a középosztály, és elszegényednek az emberek, tehát ők már a bőrükön érzik, hogy mondjuk egy tanár, házaspár nehezen jön ki a fizetéséből, lehet ilyeneket hallani. Németországban érzik az emberek, hogy nem túl jó a gazdaságpolitika?
Németországban is érzik, van egy ilyen középosztályi lecsúszás. Tehát igen, van egy általános lecsúszás, gyakran vállalják azt, amit persze nem Magyarországból az ember legyen óvatos az ilyen típusú kritikával, vagy a nehézségek emlegetésével, tehát az egészségügyi ellátás nehézségeit emlegetik, az is előfordul, hogy bizonyos gyógyszerek hiányoznak a patikákból, a vonatok késésére panaszkodnak, tehát érzik, hogy ez már nem az az ország, ami korábban a perfekciójáról volt híres.
Prőle Gergely korábbi berlini magyar nagykövetet hallották. 75 éve alakult meg az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, azaz a NATO, amelynek immár 25 éve hazánk is tagja. A kormányközi katonai szövetséget az 1949. április 4-én aláírt, washingtoni szerződés néven is ismert Észak-Atlanti szerződéssel hozták létre. Eredeti célja szerint azért, hogy tagjainak biztonságát garantálja politikai és katonai eszközökkel. Az évfordulóról a júliusi washingtoni NATO csúcson emlékeztek meg ünnepélyesen. NATO 75, Magyarország és a NATO jövője címmel pedig a múlt héten nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten a Magyar Külügyi Intézet. Az előadásokban és a kerekasztal beszélgetésekben a neves amerikai, európai, köztük magyar szakemberek egyebek mellett olyan kérdéseket vitattak meg, hogy vajon megőrizheti-e a NATO a békét, milyen előnyei és kockázatai vannak a határok kitágításának. Hogyan alakul Amerika szerepe a NATO-ban, különösen a közelgő választások fényében? Az egyik szünetben George Beebe-t, a Washingtoni Quincy Institute Grand Strategy programjának igazgatóját kértem mikrofon elé. Áprilisban ünnepelte a NATO a világ legsikeresebb katonai szövetsége a 75. évfordulóját. De a világ megváltozott, illetve változóban van. Összetettebb, összekapcsoltabb lett, és a konfliktusok a szomszédunkban vannak. Mi a fő kihívás a szövetség számára az elkövetkező években?
Well, I think NATO needs to find a way to play a new role in the world.
Nos, úgy gondolom, hogy a NATO-nak meg kell találnia a módját, hogy új szerepet játszon a világban. A hidegháború nyomán kialakult a kétpólusú világrend. Így volt a NATO létezésének nagy részében. Majd közvetlenül a hidegháború utáni években egypólusú világrend alakult ki. Most pedig egyre inkább egy többpólusú rend felé haladunk, amelyben új erőegyensúlyt kell teremteni a nagyhatalmak között. Az Egyesült Államok egyértelműen az egyik ilyen nagyhatalom maradt továbbra is. Kína azonban félelmetes vetétársa lesz. Szerintem Oroszország is nagyhatalom lesz, de India jelentősége is megnő. És úgy gondolom, hogy Európának a maga részéről egyre fontosabb szerepet kell majd játszania. Ez azt jelenti, hogy a NATO nem lehet olyan szövetség, amelyben Európa az Egyesült Államok alárendeltje, függ tőle, és képtelen önállóan gondoskodni a saját védelméről. Európának arra is képesnek kell lennie, hogy ebben a rendben gazdaságilag gyarapodjon, hogy egy többpólusú világban a többi nagyhatalmat ellensúlyozó egyik pillér legyen. A NATO viszont nem sokat beszélt arról, hogy hogyan tegye ezt. Az elmúlt években arra összpontosítottunk, hogy fenntartsuk a szövetség egységét, az Oroszország ukrajnai inváziója által jelentett kihívással szemben. És bár ebben elég sikeresek voltunk, azonban nem esett elég szó arról, hogyan készüljünk fel a jövőre, hogyan kell a NATO-nak fejlődnie, hogy egyre önállóbb szerepet játszhasson a megváltozó világrendben.
To play that increasingly autonomous role in this changing world order.
A világ egyre inkább többpólusúvá válik. Hogyan illeszkedik ebbe a NATO? Nem áll fenn a veszély, hogy az Egyesült Államok a saját geopolitikai céljaira használja a szövetséget, és ezekbe a célokba belekényszeríti a tagállamokat is. Most kifejezetten a Csendes-óceáni térségre gondolok, amely nem minden NATO tagország számára egyformán fontos terület. Vagy Kínára. Európának például egyáltalán nem érdeke egy Kínával folytatott feszült viszony, egy gazdasági háború.
Véleményem szerint abban a mértékben, ahogy a NATO kilép a területéről, az a katonai képességek egyensúlyát az elrettentéstől inkább a provokáció felé billenti. Amikor egy állam vagy egy katonai szövetség felfegyverkezik, akkor mindig vigyázni kell, hogy a katonai képesség milyen mértékben szolgálja azt, hogy visszatartsa más országok agresszióját, vagy mennyire riasztja inkább a potenciális ellenfeleket, valójában agressziót provokálva, amit az adott szövetség igazából nem akar. Szerintem ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljuk, a NATO-nak vissza kell térnie a kezdeti eredeti céljához, vagyis, hogy a tagországok védelmét biztosítja a saját földrajzi területén belül, és nem arra törekedni, hogy kilépjen a területéről, ahogy azt a hidegháború utáni időszakban szerintem túl gyakran és a szövetség kárára tette.
And to the alliance's detriment in the post-Cold War period.
Van rá esély, hogy ez megtörténik?
Well, I think there certainly is a chance.
Nos, szerintem minden bizonnyal van rá esély, hogy a NATO egyre inkább külső műveletekre fog összpontosítani. De van egy terület, ahol szerintem az európai tagállamok mérséklő szerepet játszhatnak. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan európai NATO tagok, amelyeket nyugtalanít az a kilátás, hogy a szövetség az indo-csendes óceáni térségbe lép, és ezzel fokozza a feszültséget az Európa és Kína közötti kapcsolatban, ami számos európai állam szerint Európa gazdasági egészsége szempontjából alapvető fontosságú. Úgy gondolom tehát, hogy ez az a pont, ahol a szövetségnek sokkal élénkebb belső megbeszéléseket kell folytatnia, és az európaiaknak nagyon erősen hallatniuk kellene a hangjukat, hogy merre haladjon a NATO Ázsiával és az indo-csendes óceáni térséggel kapcsolatban.
Shaping where the alliance might go in the future regarding Asia and the Indo-Pacific.
Donald Trump elavultnak tartja a szövetséget. Korábban azt is mondta, hogy ha elnökké választják, kiléphet a NATO-ból. Hogyan hatna egy Trump elnökség a szövetségre, és ez hogyan érinteni Európát?
Membership and Europe.
Well, I don't think that Donald Trump would actually leave NATO.
Most nem hiszem, hogy Donald Trump valóban kilépne a NATO-ból, és ez valós fenyegetés lenne. Ez inkább az első elnökválasztási kampánya során volt jelen a retorikájában. Tudomásom szerint mostanában nem hangsúlyozta ezt. Szerintem egyrészt felismerte, hogy egy ilyen lépés nagyon bomlasztó, nagyon destabilizáló hatású lenne. Másrészt pedig az Egyesült Államok elnökének alkotmányosan nincs hatalma rá, hogy kilépjen egy szerződésből. Ezt az Egyesült Államok szenátusának kellene jóváhagynia. Márpedig nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a szenátus jóváhagyná a washingtoni szerződésből való kilépést. Ami megtörténhet, az szerintem az, hogy Trump kétejt ébreszthet az európai államokban azzal kapcsolatban, hogy bizonyos körülmények között, amelyek remélhetőleg soha nem fognak bekövetkezni, az Egyesült Államok betartaná-e az ötödik cikkeit. Ezek a kétségek viszont ösztönözhetik Európát egy sokkal függetlenebb katonai kapacitás kiépítésére, a katonai kiadások növelésére. És ez szerintem jó lesz Európának, jó az Egyesült Államoknak, és idővel jó lesz a transatlanti szövetségnek. Úgy gondolom, egyensúlyoznunk kell a sürgetés és az egyoldalú lépések között, amelyek segítenek, hogy az európaiak megértsék, komolyan beszélünk.
Taking a few unilateral steps that will ensure that the Europeans understand we're serious.
Thank you so much.
Yep, you're welcome.
George Beebe-vel, a Washingtoni Quincy Institute Grand Strategy programjának igazgatójával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetéseket hallották. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Közreműködött Lázár Csaba. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.